testvéreim, az elmúlt vasárnap, húsvét egyedik vasárnapját ültük jópásztor vasárnapjaként, illetve 53. alkalommal a papi hivatások vasárnapjaként. És bár minden szentmisében Ferenc pápának, a szentatyának az üzenetét, a körlevelét olvastuk, de ha odafigyeltünk alaposan az elhangzott szentírási szakaszokra, és azt egy kicsikét megpróbáltuk a saját lelkünkben átelmélkedni, akkor két gondolatot mindenképpen konzekvenciakért le kellett vonnunk belőle. Legelőször azt, hogy fontos meghallanunk a jópásztor hangját, hiszen ő szólongat, ő azt akarja, hogy az ő útjait járjuk. És ebből következik az is, hogy fontos odafigyelni arra, hogy mire hív az ő útján való járáson belül. Mert túl azon, hogy van egy keresztény hivatásunk mindannyiunknak, azaz keresztény emberként haladni előre, ezen belül mindannyian kaptunk egy sajátos hivatást, egy sajátos utat, amely út valójában arra szolgál, hogy üdvösségünket munkáljuk ezen az úton. De azt is le kellett valamilyen formában vonnunk az elmúlt vasárnapnak az olvasmányaiból, hogy mindannyian pásztorok vagyunk. Túlságosan kényelmes volna áthárítani ezt a felelősséget a lelkipásztorkodó papságra, és azt mondani, hogy csak ők a pásztorok, minket semmiféle felelősség nem terhel. Egészen világos és egyértelmű az egyháznak a tanítása, a maga helyén mindenki pásztori küldetést teljesít. A férj a feleségnek a pásztora, a feleség a férjének a pásztora, közösen szüleik, gyermekeiknek a pásztorai, a nagyszülők gyermekeiknek, unokáiknak a pásztorai. Aztán ilyen-olyan nagyobb, kisebb közösségen belül a felelősséggel megbízott emberek szintén pásztori küldetést teljesítenek. És hát a mai olvasmányok egy picit tovább viszik ezt a gondolatsort, és a jópásztori feladatból említenek meg párat. Készülőben kijegyzeteltem magamnak, hogy milyen témákat lehetne és volna érdemes elmélyíteni, hát túl sok ahhoz, hogy egy ige hirdetés idő keretébe beleférjen, ezért én mindössze csak négyet fogok ebből a mai olvasmányok üzenetéből kiemelni és picikét közelebb hozni mindannyiunk lelki világához. Az első pásztori kötelességünk, pásztori feladatunk az nem más, mint a tanítás, egészen pontosan fogalmazva az evangélium hirdetése. Ezt tette valójában Jézus nyilvános életének három utolsó évében, amikor járta Izrael falvait és városait, szóbált az emberekkel, akár magánbeszélgetésben, akár egyszerre több ezer embernek is beszélt, hirdette az ország, az Isten országnak az örömhírét, tanította az embereket. És nagyon fontos ráéreznünk arra, amit Pál apostol a római levélben olyan csodálatos logikával fogalmazott meg, amikor azt mondja, a hit hallásból ered, hogyan higgyenek abban, akiről nem hallottak, és hogyan halljanak, ha nincs, aki hirdesse. És ezt ha lebontjuk egy családi szentélyre, akkor már helyben vagyunk, Mert hogyan halljon a felnövekvő generáció a hitről, hitünk igazságairól, a minket szerető Istenről, az értünk meghalt Jézus Krisztusról, ha valaki nem beszél nekik erről. És olyan sokszor elmondtam már, szinte szégyellem ismételni, hogyha a gyerek, a kisgyerek első alkalommal tőlünk hall Istenről, tőlünk a hittanórán, akkor nagyon elkéstünk. Egyházunk értelmezésében a gyerekek első számú hitoktatói, katekétái a szülők. Akkor, amikor a nyiladozó értelemnek a szintjén elvezetik őt Istenhez, összekulcsolják a kezét, megtanítják pár szavas imára, és ugye olyan sokan teszik, elhozzák ide a templomba, hadd játszanak ott az udvaron, vagy a kis kápolnába, de itt vannak, a szentségnek a szférája valamilyen formában beszivárog a lelkükbe, és elindul valami, egy olyan folyamat, ami pótolhatatlan folyamat. Nagyon sokunknak, és erről gondolom önök is tudnának beszélni, az első ilyen élmények éppen a templomban születtek. Ugyanakkor oda kell figyelnünk arra is, hogy tanítani is kell a hitet. Érdekes módon a választott nép nagyon megbecsülte a tanítókat. Azt mondták, hogy a tanító nem más, mint Isten mosolya. Vakot tesz az Isten egy közösség vezetőjévé, ha megharagszik a bárányokra. És a Talmudban van még egy nagyon érdekes párbeszéd, amikor egy pogány római megkérdi a zsidó rabbit, hogy ti miért nevezitek előjáróitokat tanítónak, rabbinak. És azt válaszolta az előjáró, azért, mert ennél magasabb címet nem találtunk számukra. És olyan szomorú, amikor pedagógusokkal beszélgetünk, tanárokkal állunk szóba, és szinte kétségbe esve veszik észre, de kívülállóként is látjuk, hogy mennyire devalválódott a pedagógusoknak, a tanároknak a becsülete. Ez valahol nem jó. Ez írtón rossz dolog. Ez előbb-utóbb vissza fog ütni. És annál inkább, ha valaki végtelen értékeket képvisel, ezeket próbálja közelebb hozni a mi lelki világunkhoz. Azokat mégiscsak valamiféle megbecsülés kellene, hogy körülövesse, azért, hogy munkájukat még odaadóban, még lelkesebben tudják végezni. De szumászumárum ennél a pontnál mindannyian tanítóknak kell lennünk. Mindannyiunknak a magunk helyén, amit át kell adnunk abból, amit hiszünk, amit vallunk, amit az életünkbe beépítettünk, ami annyira fontos nekünk, hogy a kereszt életnek az útját járjuk. Szem előtt tartva azt az igazságot, amit korábban Pál apostolt idézve megfogalmaztunk, a hit hallásból ered, hogyan higgyenek abban, akiről nem hallottak, és hogyan halljanak, ha nincs, aki hirdesse. A második gondolat, ami az olvasmányokból úgy kidomborodik, elébünk áll, és ezt hallhattuk az első olvasmányban, mert ezt tették Pál és Barnabás, miután Antiókia, Ciprus és Kis-Ázsia városait körbejárva egyházközségeket, ilyen keresztény gócpontokat alapítottak, hogy amikor 4 év után visszaindulnak Jeruzsálembe, a bázisba, akkor még egyszer körbejárják gyorsan ezeket a helységeket, és megpróbálják megerősíteni az Isten útján járásban a közösségnek a tagjait. Szó szerint így fogalmaz, hogy erőt öntöttek a tanítványok lelkébe. Most a pásztori szolgálatnak egy igen fontos tényezője, fontos eleme a bátorító szolgálat. Bátorságot önteni az emberek lelkébe. Soha el nem felejtem, másodéves kispap voltam, 1978. októberében, amikor abban az évben három pápánk volt, mert meghalt hatodik pár, jött első János Pál, aztán jött második János, az azóta szentként tisztelt pápa. És hát akkor nem lehetett rádiót hallgatni, televízió még úgy sem volt, de mi éjjel kispapok magunkra zártuk az ajtót, és a Szabad Európa rádióban hallgattuk a pápa bejelentésének a történetét, amit újra és újra visszajátszott a rádió. Aztán később láttuk majd film formájában is, de ez már csak a rendszerváltás után volt. Ugye amikor a pápa megjelent a Szent Péter Bazilika erkélyén, döbben csend lett, mert a Kamellengó bíboros még a nevét sem tudta kiejteni rendesen, vagy Tyullá formálta a szájában a szót, de sehogy sem jött ki az igazi neve. És abban a döbben csendben második János Pál fölkiáltott: non abbiati paura, ki tudol a szót, tudja, mit jelent. És még egyszer megismételte: non abbiati paura, magyarul ne féljetek. És azóta újra és újra elhangzik, hogy a világ fele ez volt a legszebb üzenet: ne féljetek. És a lelkipásztornak is ez a dolga, a szülőnek is ez a dolga, pedagógusnak is ez a dolga, orvosnak is ez a dolga, hogy ne féljünk. Annyi minden megrettent bennünket, annyi minden elszívja az erőnket, energiáinkat. De a hívő embernek hallania kell Jézusnak a bátorító szavát, hogy ne féljetek. Valaki összeszámolt, állítólag 365-ször szerepel a Szentírásban is ez a szófordulat, azaz minden napra jut egy akkor. Ne féljünk, nincs amitől félnünk, mert hát ha Isten útját járjuk, ha Isten gyermekeiként élnek, érnek is bennünket dolgok, problémák, gondok, bajok, nyomorúság, arról mind tud az Isten. Nem történik Isten tudta nélkül. Az apokalipszisben benne van, abból is olvastunk egy részt, de nem ebben a részben van ez, amit most idézni szeretnék. Tudok szenvedéseidől, mondja a 4. a 5. egyháznak az angyal, aki az Urat képviseli. Ismerem szenvedéseidet. Hát az Úr mindenről tud, és ha tud rólunk, tud mindenről, akkor ez már bátorítólag hat. Vétőve és imádkozva olvastuk, felüljárókat rendeltek. A böjt és az ima a nagy böjt befejeztével nem leendő le napirendről. A böjtnek és az imának újra és újra át kell járnia az életünket. Egy alkalommal azt mondta Jézus, amikor a tanítványok nem tudták kiűzni az ördögöt, hogy ezt a fajtát böjttel és imádsággal lehet. És az életnek a nehézségeit is csak böjttel és imával lehet áthídalni, átvészelni, keresztül menni rajta. A böjttel kísért ima, hogy az imában megszentelt böjt, az mindenképpen fontos eleme kell, hogy legyen az életünknek, nem csak a nagy böjtben és adventben, hanem életünk minden napján. Egyrészt, mert ez rádöbbent arra, hogy nem csak azzal élünk, amit magunkba tömünk, hanem sokkal értékesebb dolgok is vannak, szellemi táplálék, lelki táplálék, ami valójában jobban úton tart bennünket, mint a lelki táplálék. A negyedik, amit fontos volna megélnünk a pásztori szolgálatban mindannyiunknak, az a szeretet parancsának a megélése. Hallottuk az evangéliumban, Jézus arra kér bennünket, hogy szeressük egymást, és úgy szeressük, ahogy ő szeretett bennünket. Most Jézusnak a szeretete az áldozatos szeretet volt. Jézusnak a szeretete, ha kiellemezzük, abban benne volt az értünk vállalt szembeköpés, az értünk vállalt rágalom, az értünk vállalt megvesszőzés, tövis koronázás, keresztcipelés, halál. Értem. Most ha így tudunk mi egymásért vállalni valamit szeretetből, akkor akkor az igen-igen komoly tényezője lehet az életünknek. És a szeretet, még ha visszautasítsák is előbb, ha következetesen kitartunk a szeretet útján, az győzelmet eredményez. Elhoztam magammal egy kincses kalendáriumot, a 2009-est, amelyben egy részlet van Hetényi Varga Károly könyvéből. Ez a Hetényi Varga Károly egy Magyarországon élő lelkiíró, aki összegyűjtötte azoknak a magyarországi papoknak a vallomásait, akik a Recski táborban voltak. A Recski tábor az olyan, mint nálunk a Máramarosszigeti börtön, ahol Márton püspök úr is raboskodott. Hát ehhez hasonló, 72-ben jött ki onnan a legutolsó pap, még Kádárnak az idejében is voltak papok a Recski táborban. És az egyik atya, Tabódi atya vallomását szeretném idézni, aki pontosan a szeretetnek a győzelméről ír egy rövid vallomássort. Tabódi atya személyes visszaemlékezése szerint az őrségnek volt egy párttitkára. Mindenki vágott nyakúnak hívta, mert előre egy forradás volt a nyakán. Kegyetlen ember volt. Egy alkalommal kinyitotta az ajtót, és azt kérdezte: Tabódi, ha én a maga helyébe kerülnék, maga hány bőrt nyúzna le rólam? Egyet sem, válaszoltam. Nézze, én keresztény ember vagyok, nekem mindenkit szeretnem kell. Maga engem szeret? Igen, szeretem magát. Erre nekem esett, iszonyúan megvert, berúgott a zárkába, és utánam kiabált, még imaszkodik is. A következő őrségváltásban, ami 4 óránként történt, megint jött és újra kérdezte: Tabódi még mindig szeret engem? Szeretem magát, válaszoltam. Ismét összevert, és berúgott az árkába. Az éjféli őrségváltáskor is eljött. Megparancsolta, hogy hajoljak előre, fogjam meg a bokámat. Volt ott egy gúzsbakötéshez használt söprűnyél, és megkérdezte: Szeret engem? Szeretem. Ekkor teljes erővel végigvágott a fenekemen, és újra megkérdezte: Még mindig szeret engem? Arra gondoltam, hogy ha még egyet ütsz, megöllek itt helyben, de ezt mondtam neki: Szeretem magát. Leeresztette a botot, és láttam rajta, hogy iszonyúan megszégyelte magát. Másnap reggel kiszólította az árkából, és egy számára elképzelhetetlen szabálysértést követett el. Megkért, hogy mossam fel az irodáját, és ott volt az asztalon vajas kenyér, meg zöld paprika. Az ember nagyon jól emlékszik az ilyenekre. Csendesen azt mondta nekem: Menjen, egye meg. És attól a naptól kezdve ez az ember mindenütt megvédett, és soha nem engedett hozzám nyúlni se, eddig az idézet. Olyan principálisom volt egy évig, aki szintén börtöniselt ember volt, dr. Dávid László, lelátus úr Kolozsváron. 13 év és 8 hónapot töltött börtönbe. Egyetlen bűne volt, hogy Márton Áron püspök úrnak ő volt a titkárja. Itt fogták le Marosvásárhelyen. És ő is elmondta többször: Ha tudtak a szeretet nyelvén válaszolni kínzóiknak, akik hányszor belelugtak testükbe, lelkükbe, akkor mindig ők kerültek ki győztesként. És higgyék el, kedves testvéreim, ez a mindennapi életben is így igazolódik be. ha tudunk szeretettel lenni azok iránt, akik bennünket megbántanak, befeketítenek, belénkötnek, lehet sorolni tovább. Előbb-utóbb győzni fogunk, de alapszinten már mi vagyunk a győztesek. Mert nem az a győztes, aki a másiknak árt, aki a másikat szenvedtetni tudja, mindig az a győztes, aki éli a szeretet parancsát. Hát próbáljunk a következő héten olyan pásztorok lenni, olyan pásztorai lenni egymásnak, a ránk bízottaknak, akik tanítjuk egymást, akik bátorítjuk, biztatjuk egymást. Akik imádkozunk, akik böjtölünk, és akik igyekezni fogunk, hogy a szeretetünk diadalmaskodjék minden élethelyzetben. Amen.